Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a szeles reggelen, amely már egy másféle számítás szerint advent első vasárnapja is lehetne, és énekeljük a kezdő énekünket, a 824. énekünk első három versét, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódot. Így mondom, mert magam rég annak érezem, hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódot. Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen, hogy lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem. Elrendelt utamat, s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem. Szent igazságot, szent igazságodat. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Könyörögjünk azért valóban szívünkben, hogy az Isten segítsen nekünk megfejteni mindazt, amit nem értünk, segítsen nekünk utat találni, ahogyan énekeltük is. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Hatvanyi Tibor Lászlóné, Kovács Edit Ilona, 69 éves, Szabó János nénye, itt a Matild, 65 éves, Izquierdo Ramos Jesus Evelio, 63 éves, és Kalina Pál, 79 éves korában elhunyt testvéreinktől. A hozzátartozók számára Isten vigasztaló kegyelmét kívánjuk a gyülekezeti közösségben is. Az üldözött keresztjének államtitkárságának ösztöndíjával körülbelül 250 külföldi diák tanul ma magyarországi egyetemeken, akik sajnos nem tudnak karácsonyra sem hazautazni. Lehetőségünk van vendéglátásukra az idei ünnepen, a saját otthonainkban. Akit ez érdekel és szeretne benne részt venni, kérjük jelentkezzen a lelkészi hivatalban további információkért. Szokásos karácsonyi segélyosztásainkhoz a december 3-áig beérkezendő pályázatok és javaslatok mellett adományokat is szívesen fogadunk. A segélyosztás december 10-én várható. A szokásos keresztjén könyvvásár a Lónyay utcai református gimnáziumban péntek délután és szombat egész nap lesz megtartva. Adventben a következő külön programjaink várhatók. December 2-án délután 3 órától közös adventi koszorú készítés lesz. December 12-én este 17:30-tól kékkeresztes karácsony, mely a templomunkban kezdődik, egy karácsonyi áhítattal és egy énekkari szolgálattal, majd a gyülekezeti termünkben folytatódik, melyre szeretettel várnak szintén mindenkit. December 17-én délután 4-től lesz a családi karácsonyunk hittanosaink szereplésével, erre is mindenkit szeretettel várunk. December 24-én nem csak vasárnap lesz és 10 órás istentisztelet, hanem délután 2 órától a szokásos ünnepnyitó áhítatunkat is megtartjuk a gyülekezeti teremben. A gyermekeinkkel az ünnepi alkalmakkor csak 25-én foglalkozunk külön, 26-án nem lesz gyermekfoglalkozás külön, hanem a családok is a templomban legyenek a gyermekeikkel együtt. 24-én a 24-i istentiszteleten pedig külön a gyermekeknek is szóló igehirdetés lesz, tehát 24-én az istentiszteleten is legyenek együtt itt a templomban a gyermekekkel a családok. Hirdetem szokásos heti alkalmainkat, melyek a következők. Kedden 10 órakor az Olajág otthonban tartunk istentiszteletet. Kedden este 17:30-tól a kékkeresztes bibliaóra lesz, most úrvacsoraosztással. Kedden este 7 órától online bibliaóránk van, ehhez a hozzáférést beosztott lelkészünktől lehet kérni. Szerdán 3 órától van az élő bibliaóránk a gyülekezeti új teremben. Babamama körünk csütörtökön 10 órától van a babajátszóban, erre a kisgyermekes anyukákat gyermekeikkel szeretettel várjuk. A serdülők bibliaköre szombaton 3 órától van a gyülekezeti teremben, utána 4 órától az ifjúsági bibliaóra az új teremben. Felhívom a kedves testvérek figyelmét, hogy van gyülekezetünknek honlapja, Refcsepel az elérhetősége, és van Facebook oldala is a gyülekezetnek. Ezeken lehet tájékozódni a friss dolgokról, alkalmakról, úgyhogy ezt is mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom. Most folytassuk istentiszteletünket a 42. zsoltárunk első, második és utolsó 7. versét énekelve, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy a hajtóramra, és hozzá könyv hullatásim él. hol a hívek seregében, örvendek szép éneklésben.
Hallgassuk meg Isten igéjét, Dániel próféta könyve, 4. fejezetének 26. versétől a fejezet végéig olvasom. 12 hónap múlva, amikor a babiloni királyi palota tetején sétált Nebukadnezár, így szólt a király. Nem, de ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem ki, királyi székhelyül hatalmam ereje által, fenségem dicsőítésére. Még a szó a király szájában volt, amikor szózat szállt le az égből. Neked szól ez, ó Nebukadnezár király, a birodalom elvétetett tőled. Kivetnek téged az emberek közül, és a mezei állatok közt fogsz lakni, és füvet adnak enni neked, mint az ökröknek. És 7 idő múlik el fölötted, amíg föl nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Azonnyomban betelt a beszéd Nebukadnezáron, kivetették az emberek közül, és füvet evett, mint az ökrök, és égi harmat öntözte testét, míg végül a szőre úgy megnőtt, mint a sas tolla, és a körmei úgy megnyúltak, mint a madarak karmai. Amikor eltelt ez az idő, én, Nebukadnezár, az égre emeltem szememet, és értelmem visszatért. Áldottam a felségest, dicsértem és dicsőítettem az örökké élőt, akinek hatalma örökké való hatalom, és országa megmarad nemzedékről nemzedékre. A föld összes lakója olyan, mint a semmi. Akarata szerint cselekszik az ég seregével és a föld lakóival. Nincs, aki lefoghatná kezét, és azt mondhatná neki, mit cselekedtél. Abban az időben visszatért az értelmem, és királyságom dicsőségére, az én tisztességem és méltóságom is visszatért hozzám. Tanácsosaim és főembereim fölkerestek, visszahelyeztek királyságomba, és még nagyobb hatalmat nyertem. Most azért én, Nebukadnezár, dicsérem, magasztalom és dicsőítem az ég királyát, mert minden cselekedete igaz, útjai igazságosak, és meg tudja alázni azokat, akik kevésségben járnak. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ezen a mai istentiszteleten sem csak fülünkkel halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Áldunk téged, Istenünk, hogy zaklatott életünkből, futkosásunkból most eléd jöhettünk. Köszönjük a csendet, a nyugalmat, a békességet, amelyben mi is megnyugodhatunk. És köszönjük, hogy te nem csak ezzel a csenddel, békességgel vársz, hanem meg akar szólalni ebben a csendben, hogy útra valót adj, útmutatást, bátorítást, erőt nyújts a hétköznapokhoz, amik várnak ránk. Köszönjük, hogy te szeretettel és kedvesen fogadsz minket, akkor is, ha elfeledkeztünk rólad, akkor is, ha sok minden terheli a lelki ismeretünket. Köszönjük, hogy ezeket mind-mind letehetjük, megszabadulhatunk tőlük. Köszönjük Jézus Krisztusban megjelent kegyelmedet. Köszönjük az úrvacsorát, amely ezt kínálja ma is nekünk. Szent lelkeddel Légy velünk, segíts értenünk igéd üzenetét. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 201. énekkel. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, így kezdődik.
Úrunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma törzsd ki ránk. Gyelmeddel minket segíj, az egy igazságra vezér. Megszánkat háladásra, készíts szívünk buzgóságra. Hitünk sértelmünk neveljed, neved velünk ismertesed.
Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amelyről szólni kívánok közöttetek, Dániel könyvének 4. részéből a 23-as verset a következőképpen. Annak pedig, hogy azt mondták, hogy a fa gyökereinek törzsökét hagyják meg, ez a jelentése. Visszakapod birodalmadat, mihelyt elismered, hogy az ég uralkodik. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a Dániel könyvéből hallott ige szakaszunk az ókor egyik legnagyobb királyáról szól, aki a legnagyobb birodalomnak volt a királya, a babiloni birodalomnak. Krisztus előtt 600-as években járunk, és az uralkodó pedig Nebukadnetszár vagy Nabukodonozor, Nebukadnetszárnak fogom most nevezni. Tehát ez a király nagyon büszke lehetett, hiszen valóban hatalmas birodalma volt, egész Közel-Keletet elfoglalta abban az időben, így ugye elfoglalta Izrael birodalmát is, vagy hogy Izrael országát is, és a leigázott országokból foglyokat elvitt a birodalom részére, mint rabszolgának. Dániel és barátai pontosan így kerültek a babiloni udvarba, és itt működött rajtuk keresztül Isten. Nebukadnetszár idejében valóban felvirágzott ez a babiloni birodalom, hiszen a pénzét általában a palotának a még gazdagabbá, még szebbé tételére költötte. Hozzá kötődnek a babiloni függőkertek, amiről már biztosan sokan hallottunk. A világ 7 csodája egyikeként is emlegetik. És a hosszabbik felolvasott ige szakaszban azt olvassuk, hogy ez a király, Nebukadnetszár azt mondja, hogy boldog. Vagyis, hogy boldog volt. Boldog és büszke mindarra, amit elért az életben. És büszke is lehet, hiszen valóban csodálatos birodalomnak lehetett az élén. Büszke volt magára, hogy milyen csodálatos fővárost épített, milyen jól végzi a dolgát. Azonban arra nem gondolt, hogy mindezt ő egyedül és Isten nélkül érte el. Büszke voltám rá, viszont ezt a nagy jólétet a saját erejéből érte el, és ami a legszomorúbb talán, persze hallhatott Istenről, hallhatott a zsidók Istenéről, de ő nem benne bízott. Ő a saját erejében bízott legfőképpen, sőt nem is hiányzott neki az, hogy bárkiben is bízzon, aki hatalmasabb lenne nála. Ugye ez derül ki az igaszakaszból is. Ugye ezt így olvastuk. Én, Nebukadnetszár, békében éltem házamban, boldog voltam palotámban. És erről a kijelentésből kiderül, hogy boldog volt egyedül, és egyáltalán nem hiányzott neki egy felsőbb úr, egy felső hatalomnak a vezetése. Ezt a nagy boldogságát beárnyékolta valami. Egy álmot látott, pontosabban mondhatjuk, hogy egy rémálmot. Azt látta az álmában, hogy van egy hatalmas nagy fa, amelynek gyönyörű gyümölcsenyi, gyönyörű nagy lombkoronája van, amely árnyékot ad bárkinek, aki aláfekszik a tűző nap elől, a gyümölcse táplálja az állatokat, az embereket, És ez a hatalmas nagy fa, amely az ő birodalmát jelképezte az álomban, egy isteni parancsra kivágattatott. Kivágattatott, és csak a törzsöke maradt meg. Dániel ugye ott volt az udvarban, az ő barátaival együtt, mint Isten követei, mondhatjuk így is, és Dániel megmagyarázta neki ezt az álmot is. A magyarázatában elmondta, hogy bizony, Isten ezt a hatalmas nagy jólétet, ezt a hatalmas nagy birodalmat, amelyet egyedül ért el ez a király, el fogja tőle venni. És úgy fogja ezt megtenni, hogy a király el fogja veszíteni az ő eszét, az ő józan gondolkozását, aminek köszönte az ő gondolatában mindazt, amit elért. És pontosabban egy év múlva ez a jóslat, Istennek a proféciája be is teljesedett. Pont akkor, amikor a király önmagát dicsérgetve nézte az ő általa létrehozott birodalmat. Erről így olvashattunk. Ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem királyi székhelyi hatalmam teljében, fenségem dicsőítésére. Alig, hogy kimondta a király ezeket a szavakat, egy hang hallatszott az égből. Neked szól ez az üzenet, Nebukadnezár király, elvesztetted királyságodat. És abban a pillanatban a büszke király elveszítette a józan eszét, és azt olvastuk az igében, hogy olyanná lett, mint egy állat, füvet legelt, kinőtt a szőre, nagyok lettek a körmei, és ugye ezért, mert ennyire megőrült az uralkodó, a palotába se engedték be. Tehát valóra vált az, amit Isten mondott. Isten a mélységbe taszította a büszke királyt, azt, aki eddig a saját erejében bízott. Ugye a történetben, az ige szakaszunkban nagyon sok olyan dolog van, amely régen történt meg, egy furcsa álom, egy profécia, egy király, aki elveszti az eszét, mégis azt mondom, hogy nagyon sok mindenben hasonlít a mi világunkra, vagy a mi hozzáállásunkra is az életben. Ma is sokszor járnak így az életükben az emberek, büszke emberek, mint ez a király. Felépítik az életüket. Mindent a saját erejüknek köszönhetnek. Legalábbis ők úgy gondolkoznak erről. Isten nélkül felépítik a családjukat, felépítik a karrierjüket. Van jó munkahelyük, egészséges gyermekeik, sok-sok szerető barátjuk, de kihagyják a számításból Istent. Ők úgy gondolják, hogy ezek a dolgok természetesen jönnek, hogy ezek csak úgy vannak. Vagy ami ettől is rosszabb, hogy ehhez nekik volt erejük, nekik volt ügyességük, karizmájuk, hogy mindezt el tudták érni. És ugyanúgy gondolkoznak talán ezek az emberek, mint Nebukadnezár király is, hogy nem is hiányzik neki Isten, nem is gondol bele, hogy talán mégis máshonnan jön ez a sok áldás. És ilyenkor ez a boldogság tart egy ideig, valameddig, amíg nem történik valami, aminek a hatására ez a boldogság úgy elmúlik, úgy szétpukkan, mint mondjuk egy szappanbuborék. Ilyenkor jöhet egy súlyos baleset, egy súlyos betegség, egy szeretünknek az elvesztése, válás, vagy még lehetne tovább mondani, anyagi csőd, nagyon sok példát lehetne mondani, amely hirtelen történhet az életünkben, és az általunk hitt boldog életünk azon nyomban véget ér. Sok ilyen eset történik meg ma is, velünk is, akár kisebb mértékben is. De vajon miért hagyja Isten azt, hogy az ilyen hatalmas nagy boldog életek hirtelen véget érjenek? Miért szükséges az ilyen csapás? Miért szükséges az ilyen veszteség, amelyet Nebukadnezár király is átélt? A király esetében azért volt erre szükség, mert nem tudta elismerni azt, hogy Isten az, aki ezen a világon uralkodik. Ő azt gondolta, hogy ő a király, hogy ő uralkodik minden felett, ezért mindent csak az ő erejének köszönhet a népe is. Nem tudta azt elismerni, hogy van rajta tőle sokkal hatalmasabb uralkodó. Sajnos mi is nagyon sokszor ilyen könnyedén elfelejtjük azt, hogy igazából Isten uralkodik az életünk felett. Ő uralkodik felettünk, és amikor ez kimegy a fejünkből, akkor szoktunk aggodalmaskodni. akkor mindenért minden nap aggódunk, és megpróbáljuk magunkat nélkül összetetlenné tenni, hogy pótolhatatlanak vagyunk, mi mindenképpen szükség van ránk. És úgy éljük az életünket, minthogyha Istenre nem is lehetne számítanunk. Tudunk arról, hogy lehet hozzá imádkozni, tudunk arról, hogy lehet őt kérni abban, hogy segítsen bennünket, adjon erőt, de mégis amikor olyan helyzetbe kerülünk, ahol erre lenne szükség, akkor inkább a saját erőnkbe bízunk, és ha az nincs meg, akkor megaggodalmaskodunk. Pedig Jézus világosan tanít erről a fajta aggodalmasságról a következőképpen. Ne aggodalmaskodjatok tehát, hogy mit együnk, mit ígyunk, mit vegyünk magunkra. Mindezt a pogányok hajszolják. Mennyei atyátok tudja, hogy mindenre szükségetek van. Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd törődik magával. Minden napnak elég a maga baja. Tehát vannak, akik aggodalmaskodnak, akik magukba bíznak. De ugye van ettől egy fokkal, ami még rosszabb, akik minden sikerüket, minden elért eredményüket csak maguknak tulajdonítják, ahogyan Nebukadnezár is tette. Pedig erről is hallunk tanítást az igében a következőképpen. Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? És sokan vannak az életben, akik azt gondolják, hogy bármit megtehetnek. Bármit megtehetnek az életben, sosem kell majd egyszer elszámolniuk Istennel mindarról, amit itt tettek. Ilyen az Istentől elszakadt, Istentől távol élő ember, önmaga van a saját életének a központjában. Önmagában bízik, önmaga körül forog minden, aggodalmaskodik a jövőre nézve, elfelejti azt, hogy honnan is jön az igazi áldás. Isten azonban nagyon szereti, és szeretné magához hívni, magára felhívni a figyelmet ilyen embereknél is, az ilyen elveszett embereknél is. Szereti őket, és akar valamit tenni az életükben, hogy észrevegyék, hogy ő is ott van. Erről így olvashatunk Hóseás könyvében, a 2. rész 5. versben. Azért íme tövissel rekesztem el utadat, és sövényt fonok elejébe, hogy ne találja meg ösvényeit. Igen, kedves testvérem, van, hogy saját magad felépíted a boldog életedet, és ilyenkor Isten azt a boldog életutat tövises fövennyé változtatja, hogy észrevedd azt, hogy nem a te erődben bízhatsz, nem magadtól tudod elérni ezeket a jó dolgokat, és hogy milyen rossz dolog is Isten nélkül egyedül járni az életben. Van, hogy megállít bennünket az életünkben egy-egy ilyen csapás, egy-egy ilyen veszteség által, hogy igazán el tudjunk gondolkozni arról, hogy mi a helyes út, hogy mi a helyes, mi a fontos az életben. Esélyt ad arra, hogy az esendő bűnös ember felkapja a fejét, és észrevegye, hogy Istenre rászorul. Hogy igenis van egy tőle hatalmasabb dolog, ami mennyei úrunk, aki uralkodik felettünk, a mi életünkön. Így ma is letaszít úgymond a trónjáról kiskirályokat, önjelölt kiskirályokat a porba, az állatok mellé, ahogy a Nebukadnezárral is teszi, de mindezt azért, mert ezek az emberek is fontosak a számára, mert szereti őket. Egyszer, amikor erről beszéltem egy hittanórán, megkérdezte tőlem az egyik gyerek, hogy ha ezt akarta Isten mutatni a királynak, akkor ő miért volt számára fontos, hogyha egy pogány király volt, nem zsidó? És nagyon jogos volt a kérdése, és erre egyedül ez a válasz, hogy ez a pogány király, ennek a Istent nem ismerő, magába bízó királynak az élete is fontos volt Isten számára. Mert nekünk is lehetnek, és vannak is olyan ismerőseink, akik nem hívők, akik nem bíznak az Úrban, hogyan bízhatnának, hogyha nem ismerik őt, és lehet, hogy ők azt gondolják, hogy mi közük van ehhez az egészhez. De tényleg nincs közük hozzá? Hát nem ők is ugyanattól az Istentől kapták az életüket? Nem ugyanaz az Isten adta nekik azt a sok jót, amellyel az életben rendelkeznek? Jézus Krisztus pedig, a mi Úrunk, értük is az életét adta. Értük is, az ők bűneikért is meghalt a kereszten. És azért támad fel, hogy számukra is örök életük legyen, és Isten sokszor ezeknek az embereknek is fel szeretné hívni a figyelmét, hogy itt vagyok, én vagyok, melletted vagyok, és érted, tettem mindezt. Bennünket is szeret, velünk is ugyanez a célja Istennek, de aki még nem ismeri az Urat, azt is ugyanúgy szereti. Nekünk viszont kifejezetten, kiemelkedően fontos, hogy észrevegyük ezeket az eseteket, amikor Isten valamikor megállít minket, amikor megállt parancsol, amikor azt akarja, hogy újra tervezzük azt, ami addig a fejünkbe volt. Emlékszem arra, hogy sokszor szoktunk menni egy hosszabb úton a nagymamámhoz, és ugye amikor a megszokott úton megyünk, akkor nagyon egyszerű, elő se kell venni a GPS-t, megyünk arra, amerre szoktunk, a jól megszokott úton. És volt egyszer, amikor egy olyan úttorlaszt keletkezett, hogy nem lehetett tovább menni. Várakozni sem lehetett, hiszen ki volt téve a tábla, hogy arra bizony nem lehet menni. Ilyenkor pedig csak egy valamit lehet tenni, bekapcsolni a GPS-t, hogy újra tervezze azt az utat. Isten pont az ilyen megállók által az életünkben szeretne arra rávilágítani, hogy ő is ott van, hogy ő rá is lehetne számítanunk, hogy ő is eszünkbe juthatna az életünkben. Ezért történnek hát velünk is sokszor veszteségek, sokszor ilyen rossz események. A jót hirtelen felváltja egy ilyen csapás, de csak azért, hogy észrevegyük azt, hogy ki is uralkodik a mi életünk felett. Mindezzel pedig a lelkünket szeretné formálni, amelyről szintén olvashatunk a Szentírásban, a következőképpen. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelkében pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Mert eljön az ember fia az ő atyának dicsőségében, angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Istenünk tehát azért enged sokszor ilyen megállt, ilyen stoppot az életünkben, hogy felnyissa a szemünket arra, hogy az életünk nélküle hiába való, üres és céltalan. Ő az örök életet kínálja nekünk, mindannyiunknak és azoknak is, akik még most nem ismerik az ő nevét. És ő kínálja ugyan az örök életet, de ezt nem lehet hirtelen magunkhoz ragadni és elrohanni vele, például egy-egy vasárnapi Isten tisztelet által, vagy letudni egy keresztelőt és azáltal, vagy letudni egy konfirmációt és azáltal. Ő azt szeretné, hogy mindig számítsunk rá az életünkben. Minden egyes nehéz pillanatban eszünkbe jusson az, hogy rá bizony számíthatunk. És mindenre pedig magunktól kell rájönnünk, ahogy a Nebukadnezár király is magától jött rá. Erről így olvastunk az igében. Amikor eltelt az idő, én Nebukadnezár föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Hatalmas nagy király, aki ott volt a porban, az állatok között, attól az értelemtől megfosztva, aminek köszönhetett minden gazdagságot, minden elért sikert, feltekintett az égre, és belátta, felismerte, hogy igenis van tőle nagyobb hatalom, aki az ő élete felett is uralkodik. Felismerte azt, hogy van az égben Isten, aki uralkodik, akire rá van minden ember utalva. És sajnos ez a király, ez egy olyan, ami nagyon jól jelképezi a mai embereknek az életét is, hogy ezt egész Dániel könyvében újra és újra és újra átéli. Mindig történik valami, ami által rájön, hogy Isten az igazi Úr a világ felett, utána megint elfelejti, megint a saját módszerei szerint él, utána ismételten történik valami, ami által belátja, hogy igenis Isten az Úr. Az emberek is sokszor a mai világunkban így vannak vele. Olykor-olykor újra és újra eszünkbe kell, hogy jusson, hogy Istenben kellene bíznunk. Szent Kelemen Krisztus előtt 100 körül élt, és az írásaiban emleget egy uralkodót. Ilyeneket írt például az írásaiban: ha majd az uralkodó úgy rendelkezik, hogy véget vett szenvedéseinknek, akkor megszabadulunk. És akik olvasták a leveleit, azoknak beletelt egy kis időbe, hogy rájöjjenek, hogy nem a császárról ír, nem a királyról, aki éppen azon a területen uralkodott, hanem bizony Istenről ír. Őt nevezte uralkodónak, hiszen tudta, hogy csak benne bízhat, hozzá fohászkodhat minden időben. Milyen jó lenne, hogyha mi is így tudnánk élni az életünkben, hogy belátnánk azt, hogy Isten uralkodik felettünk is. Hogy az ő akaratával szemben minden emberi próbálkozás, csak ügyeskedés, felesleges erőfeszítésnek tűnik. Isten akarata az, hogy ráébredjünk, hogy bizony rá vagyunk utalva. És erre akar bennünket emlékeztetni az itt jelenlevő szentség, az Úri Szent Vacsora, mely eszünkbe juttatja mindig azt, hogy Jézus Krisztus mit is tett értünk a keresztfán. Hogy elszenvedte értünk a kárhozatot, és feltámadt azért, hogy mi részesüljünk a legnagyobb ajándékban, az örök élet ajándékában. Isten adja, hogy ezt soha ne felejtsük el, és minden nehéz pillanatunkban eszünkbe tudjon jutni, hogy Isten az, aki uralkodik. Így legyen. Amen. Kedves testvéreim, úrvacsora előtt énekeljük a 726-os számú énekünk első 4 versét. 726-os számú énekünk első verse így kezdődik: jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom.
Hogyan rendelte az úrvacsorát az utolsó vacsora alkalmából az Úr Jézus. Máté evangéliuma 26. fejezetében. Mikor pedig ettek, vette Jézus a kenyeret, és hálát adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem. És vevén a poharat, hálát adván odaadta azoknak, ezt mondván: igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. A király, az uralkodó eljött. És nem azért, hogy parancsoljon, rendet teremtsen, legyőzze az ellenségeit, és elpusztítson minket, hanem azért jött, hogy odaadja az életét a mi megváltásunkra. És ez a csoda, amiből élhetünk, amiért örömünk és reménységünk lehet, és ez most a miénk is, mert a király szent lelke által itt van, és nekünk is adja a megváltó szeretetét, amikor a kenyeret és a bort vesszük magunkhoz. Adjunk ezért hálát imádságban, valljuk meg bűneinket, és kérjük az ő segítségét, ki-ki önmagában, és majd együtt is imádkozunk a szokás szerint az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Most pedig fejünkről fölkelve valljuk meg hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenbe, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint kérdéseket intézek hozzátok, melyekre hallható szóval meggyőződésetek szerint feleljetek. Hiszitek-e, hogy ha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. És végül ezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve, már itt a jelenvaló világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya minden bűnbánónak, Jézus Krisztusnak az ő fiának érdeméért ajándékba kegyelemből. Amen. Jelezzük egymás felé is kiengesztelt voltunkat a környezetünkben készfogással. Foglaljuk el helyünket, és járuljunk az Úrasztalához, alázatos szívvel és örömmel fogadva a kegyelmet. A úrvacsorát a szokott rendben tartjuk, és éneklünk is alatta. Az első énekünk a 352. Örülj szívem, így kezdődik. Kedves testvéreim, így adta nekünk az Úr Jézus az úrvacsorát, így éltek vele a tanítványok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket a keresztény életre, Isten igéjéből. Kérünk továbbá titeket, testvéreim, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A lelket meg ne oltsátok, a prófétálást meg ne vessétek, mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok, mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestül, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Adjunk hálát Isten velünk közölt kegyelmi ajándékáért, és imádságban fennállva forduljunk hozzá. Áldott légy, Urunk Jézus Krisztus, hogy eljöttél a mennyei boldog hazából, az Isten szeretetéből hozzánk, hogy odaadd az életed, hogy mellénk állj, hogy kiemelj a sötétségből, a sárból, a szennyből. Köszönjük, hogy ezt most is megtetted, most is itt voltál velünk. Köszönjük, hogy most is részeltettél a bocsánatodban, most is bíztatsz minket, és bátorítasz, hogy velünk vagy minden nap a világ végezetéig. Segíts megragadnunk ezt a kegyelmet lélekben, segíts, hogy magunk mellett tudjunk, segíts, hogy ne feledkezzünk el rólad, segíts, hogy mindig nálad keressük a vigasztalást és az oltalmat. Légy velünk, szent lelked által. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az országa, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Nemzetünket is imádságba foglaljuk a szózat éneklésével.
Sírod is, mely a
helyünket, és gondoljunk a háború sújtotta nemzetekre, kárpátaljai testvéreink himnuszával, a 799. énekünk első, 5. és 6. verseivel, mindig velem, Uram, mindig velem. Első, 4. és 5. Énekeljük a záró énekünket, a 768-at, így kezdődik, gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem.
Hozzád vágyom benne. benned élek, üdvöt mástól nem remélek. Mint az alhild bós Csak te hintesz balzsamot.